Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Fennállva énekeljük a 189. dicséretünket pünkösd első napján. A 189. dicséretünk így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében. Foglalja el helyét, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket a 370. dicsérettel. A 370. dicséret így kezdődik: jővel, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Istennek írott igéjét, amint az megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, a második fejezet első 11 versében. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan metteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikük a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Hallottuk Isten igéjét, feleljünk rá imádságban, helyünket elfoglalva. Teremtő Istenünk, aki a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya vagy, küld el szent lelked hozzánk, hogy újjáteremtsen és Isten gyermekeinek lelkületével ajándékozzon meg minket. Nem tudjuk mi Jézust Úrnak mondani, csak ha lelked adja szívünkbe és szánkba a bizonyságtételét. Nem tudunk utadon járni, csak ha szent lelked vezet. A szeretet, öröm, békesség, türelem, lelki gyümölcseit is csak úgy tudjuk teremni a te dicsőségedre és embertársaink javára, ha ő termi azokat bennünk. Add, hogy ezen az ünnepen mindnyájunknak egy lélek töltsön be, hogy vigasztaljuk és építsük egymást. Kérünk, hogy lelked által világosíts meg, erősíts és áld meg minket, az egész egyházadat, hogy a sokféle kegyelmi adomány segítségével, amelyet adtál, épüljön. Szent lelked adjon nekünk elidegenedő embereknek egységes tanítást, hogy együtt tudjuk vallani, hogy te vagy az Isten, aki teremtettél és fenntartasz bennünket. Köszönjük, hogy ezt a csodát most is átélhetjük, és hogy ezzel a váradalommal jöhettünk ma is. Kérünk, hogy készíts bennünket a te igéd meghallására és befogadására. Ámen. pünkösdöt ünneplő gyülekezet, készüljünk az ige hallgatására a 377. dicséret harmadik versének éneklésével. Szakadj el hát most mi szívünket.
Nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Kedves testvéreim, szeretett ünneplő gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amelyet most Pál apostolnak a Filemonhoz írott leveléből olvasom. Ez a levél összesen egy fejezetből áll, tehát e rész 8. versétől a 13. verséig terjedő szakaszból. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Eddig Isten írott igéje. Karácsony, Jézus Krisztus születésének ünnepe. Húsvétkor pedig a megfeszített Úr Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Hogyha ezeket kérdésként tettem volna fel, akkor bizonyára mindnyájan, akik most itt vagyunk az Isten házában, tudtunk volna válaszolni rá. Azaz, hogy minek az ünnepe karácsony, húsvét. De vajon a következő kérdésre mi lenne a válaszunk? Van-e mindennek, azaz annak, hogy az Úr Jézus Krisztus megszületett, hogy ő az életét adta ott a Golgotai kereszten, hogy Isten őt kihozta a halálból, feltámasztotta, valamilyen hatása az életünkre, az enyémre és a tiédre? Más irányt vette az életünk mindennek következtében. Egy olyan könyvben, amely egy picit olyasmi, mint a naptár, és minden napra van benne egy gondolat, vagy egy rövid vers, olvasható a következő is. Ha Krisztus ezerszer is megszületik Betlehemben, de benned nem, te attól még örökre elveszett maradsz. Most éppen ezért olyan csodálatos az, hogy pünkösdöt is ünnepelhetünk. Nem csak karácsonyt és húsvétot, hanem ezt az ünnepet is. Hiszen pünkösd lényege éppen az, hogy Jézus és a benne hívő ember viszonya lényegileg változik meg. Valahogy úgy, hogy ezentúl már nem egymással járnak, hanem egymásban vannak. A hívő ember Krisztusban, és Jézus Krisztus a benne hívőben. Pál apostol ezt így élte meg, és így fogalmazta meg aztán, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogyan is történik mindez? És mi ennek a következménye? Keressük most a választ ezekre a kérdésekre a felolvasott igeszakaszok alapján. Vagyis ezen a mai istentiszteletünkön, hiszen pünkösd van, a Szentlélekről, a Szentlélek munkájáról lesz szó. Pál apostol ebben a levélben, amelyet most hallottunk, közben jár Onézimusért. De ki is volt ő, ez az Onézimus, akit az apostol pártfogásába vett? Rabszolga volt. Filemonnak a rabszolgája. Aki megszökött a gazdájától, sőt a levélből az is kiderül, hogy valószínűleg előtte meglopta őt. De akkor hogy lehet az, hogy Pál apostol ezt az embert mégis így nevezi, és így öleli lélekben legalábbis a szívére, hogy fiam? Nem vérszerinti gyermeke volt. Tehát nem ezért ír róla így ebben a levélben. Egészen másról van itt szó, segít megértenünk ez a megjegyzése a levélnek, akit a fogságban szültem. Az apostol börtönben volt, nem valamilyen gonosz tett miatt, hanem az Úr Jézus Krisztusba vetett hite miatt, azért, mert bizonyságot tett róla, és hirdette az evangéliumát. És ott találkozott Onézimusszal. És Pál ennek a mások által megvetett, beszélő tárgynak tartott, koszos rabszolgának is elmondta, hogy Jézus Krisztus őt is szereti. Annyira szereti, annyira drága az Úr Jézus Krisztusnak Onézimus is, hogy az életét adta érte ott a Golgotai kereszten. Azért, hogy Isten megbocsáthassa neki, hogy ő nem törődött vele. Új életet kezdhet hát ez a rabszolga. Lehet, hogy a körülményei nem változnak, mégis egészen más életet. Onézimus is nyilván úgy gondolkodott, mint ahogyan általában szoktunk, külső változás kell, és akkor belülről is megváltozom. Ha szabad ember lehetnék, hogyha másképpen bánnának velem, mint ahogyan rabszolgaként bánnak, akkor biztosan egészen másmilyen lenne az életem. A Pál apostollal folytatott beszélgetésben azonban nyilván szembe kellett néznie azzal a kérdéssel, mi a biztosíték arra, hogy akkor, tehát, ha szabad ember lehetne, akkor igazán élet lenne az élete. És ugyanakkor Pál apostolon keresztül eljutott hozzá az Úrnak az az üzenete is, hogy más megoldást mutatok neked. Benned szeretnék változást véghez vinni. És majd meglátod, hogy annak hatására míg a külső körülményekben is változás következhet be. Ezt értette meg az a már ma, azaz napjainkban élő asszony is, aki nagyon sokáig, évek hosszú során át nem egyszer panaszkodott a lelki pásztorának, hogy másként képzelte el az életüket, alapjában véve a fia és a menye miatt panaszkodott. Az ő életüket is másképpen képzelte el, és a sajátját is. És nagyot csalódott. És ez a csalódás keresztjévé vált neki. És ebből fakadt meg-megismétlődő panasza. Várta, várta, sőt, imádságban is kérte a változást. Míg egyszer csak váratlanul kórházba került. Daganatot állapítottak meg nála. És miközben várt az eredményre, vajon rossz indulatú-e a daganat, aközben valami különös szorongást, kiszolgáltatottságot élt át ez az asszony, és különösképpen is közel került az Úrhoz. És ekkor csoda történt. Megvilágosodott előtte egész addigi élete, a családjával való kapcsolata. Megértette egy pillanat alatt, hogy ő volt az oka a rossz családi helyzetnek. Az a szüntelen zsémbeskedés, panaszkodás, amivel a családja körében élt, az akadályozta meg abban, hogy igazán szerethesse a családtagjait, és emiatt nem tudták őt sem szeretni, azaz ő maga nem engedte, hogy szeressék őt. Onézimoszban, ebben a szökött rabszolgában, ott Pál apostollal beszélgetve, hallgatva a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, feltámadt a vágy az Úrral való életközösség után. És az ilyen ember felteszi a kérdést, mit kell nekem cselekednem, mit tegyünk, mint azok, akiknek Péter apostol az első pünkösdön hirdette az Isten igéjét. És mit válaszolt Péter erre a kérdésre? Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Térjetek meg, azaz valljátok meg a ti bűneiteket az Úrnak, és valljátok meg egymásnak, és egymástól is kérjetek bocsánatot. Az operátnál figyelhetjük meg, hogy amikor a főszereplők egyike megjelenik a színen, akkor van egy úgynevezett belépője, egy reprezentatív ária. Most hát Onézimusz belépője ott Kolosséban, azaz a gazdája házában semmiképpen sem kezdődhetett úgy, hogyha hazaérkezve bemegy, odadobja Pál apostolnak a levelét az asztalra, és azt mondja, hogy kérem, én most már megtért hívő lélek vagyok. Engem most már mindenki szeressen. Nem mondhatta azt a gazdájának, Filemonnak, hogy kötelessége magának elfelejteni a múltat. Hiszen én új emberként jöttem vissza. Borítsunk hát fájtlat a múltra, s tessék engem megbecsülni. Nem, Onézimus belépője így nem kezdődhet. Csak úgy, hogy azt mondja, amikor belép oda abba a házba, ahol ő rabszolga volt, ahonnan megszökött. Kérem, én egy haszontalan csirkefogó vagyok. Pál apostol ebben a levélben ír erről. Kiderül az, hogy nagyon megszerette Onézimuszt. A szívén viselte a sorsát, de ugyanakkor a bűnét sem tagadta le Filemon előtt. Ott van a levélben, hogy ő egykor haszontalan volt. ezt ki kell hát mondani. Úgy, ahogyan a jól ismert tékozó fiú példázatában is benne van, elmúlt vasárnapokon többször is hallottuk. A tékozó fiúnak, amikor hazatért, ki kellett mondania ezeket a szavakat, hogy vétkeztem. Vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És amikor ezt kimondta, akkor az atya kiadta az utasítást, hogy adjanak rá új ruhát, húzzanak a kezére gyűrűt, a lábára sarút, s vágják le a hízott torkot, és üljenek lakomát, örüljenek és vigadjanak. Ennek azonban el kellett hangoznia, hogy vétkeztem. Vétkeztem ellened, vétkeztem az ég ellen. Onézimus is csak így térhet vissza. És aztán következhet az, hogy borítsunk fájtlat a múltra. Hiszen új életet kezdett. Hiszen Jézus Krisztus befogadta a szívébe. Isten újjászülhette őt. Haszontalan volt valóban, de hasznossá vált. Onézimusnak tehát azt látjuk itt ebből a levélből, hogy Pál apostol hirdette az Isten beszédét, és az szíven találta őt. Meg kellett vallania azt, hogy haszontalan. És amikor ezt ki tudta mondani Isten előtt is, de az emberek előtt, Filemon előtt is, akkor érkezett meg Isten válasza, aki az őszinte bűnbánatra bocsánattal felel. Újjászülte Onézimuszt. A Szentlélek legfontosabb munkája ez. Igaz, az apostolt használta fel az Úr ebben, és ezért fogalmazhatott így Pál, hogy akit a fogságban szültem, de végső soron az Úr volt az, aki újjászülte ezt a szökött rabszolgát. Nekem is, folytatja aztán a levelét Pál apostol, de sokkal inkább neked, Filemonhoz szólnak ezek a szavak, az Úrban is szeretett testvéred. Pál apostol itt ezzel is, de az új szövetség egyáltalán arra tanít többek között, hogy Isten újjáteremtett gyermeke nem egyedül éli az életét, hanem az anyaszent egyházban, ahol Jézus Krisztus a fej, és mi pedig tagjai vagyunk neki. A Szentlélek kitöltetése óta végzi az egyházba tagolás munkáját. Azaz az egyházat nem a hitre jutottak, nem mi hozzuk létre. Isten szent lelke az, mert Istennek tetszett az, hogy elhívjon embereket, akik hirdetik az evangéliumot, és ahol a Szentlélek által történik ez, ott hitre juttat embereket. Ezért fontos az a kérdés is, hogy az anyaszentegyházban élők Isten szent lelkével telve várják-e az újjászületetteket. Hiszen az újszülött az magában tehetetlen. Így van ez a lelkileg újjászületettekkel is. Segíteni kell a táplálkozásában, a tisztálkodásában. Tanítani kell a Krisztus mélyebb megismerésére. Segíteni kell neki, hogy megtalálja a helyét a Krisztus gyülekezetében, az anyaszentegyházban. Biztatni kell, hogy azt a feladatot, amit kap a mennyei atyától, azt neki tetszően tudja elvégezni. Be kell vonni a lelki család közös dolgaiba, a közös bibliaolvasásba, a lelki dolgok közös megbeszélésébe, az ima közösségbe, a szolgáló közösségbe. Nem egyszer éri a református gyülekezeteket az a vád, hogy közösségeink hidegek, nem befogadóak. Vajon alaptalanul vetik a szemünkre ezeket? Meglátjuk-e azt, akit mélyen érint egy ige hirdetés itt az Isten tiszteleten? Vagy azt, aki könnyes szemmel jön ide ki az úrasztalához? Észrevesszük-e azt, aki 2-3 vasárnap már hiányzott innen az úrházából? Vagy azt, aki műtét után először jön ide a templomba? Pál apostol egy másik levelében, a korintusiakhoz írott első levél 12. fejezetében erre az egymásra figyelésre is tanít, és az érvelése nagyon szemléletes. Hiszen a testben, ha fáj egy tag, az az egész testre kihat, amint az öröm is mindenkié, ha egy valaki részesül is benne. Pál apostol így egyengette Onézimus útját, hogy Onézimus igaz bűnbánata mellett új és egészen tiszta lappal indulhasson, ezért vállalta helyette még az anyagi kártérítést is, azért, amit jogtalanul elvitt Filemontól, és erre keze írását adta itt ebben a levélben. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Akit a Szentlélek az ige által újjászül, az nem csak beépül a Krisztus testbe, az anyaszentegyházba, hanem feladatot is kap. Jézus mennybe menetele előtt ezt mondta a tanítványainak: vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátok, és lesztek népem tanúim. A legfontosabb feladatunk tehát a Jézus Krisztusról való tanúságtétel, szavakkal is, de az életünkkel is. Sokunkban felvetődött, és felvetődik talán ma is a kérdés, de hát eddig teljesen hitetlenül éltem, Jézus Krisztus nélkül. Akkor hogy leszek én egyszerűen alkalmas arra, hogy mindazokról az új dolgokról beszéljek másoknak, amiket Jézus Krisztustól kaptam? Itt is a Szentlélek jön segítségünkre, hiszen Isten igéjéből megtudjuk azt is, hogy ő a benne hívőknek kész kegyelmi ajándékokat adni. Az Efézusiakhoz írott levélben így olvassuk: adja ezeket a szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus test építésére. Vajon vágyunk-e az ő kegyelmi ajándékai után, hogy szolgálhassunk neki tetsző módon? Isten szent lelke által mindazokban, akiket újjászül, tovább munkálkodik. Tisztogatja őket, azaz végzi a maga megszentelő munkáját. Formál bennünket. Formál azért, hogy igazán hasznosak, egyre hasznosabbak lehessünk. Ebből a levélből ugyan nem derül ki, hogy Onézimus életében így munkálkodott-e az Úr, de biztos, hogy végezte benne ezt a megszentelő munkát. És ha a szívünk nyitva van, ha mi ezt komolyan szeretnénk, akarjuk, akkor Isten lelke által így vesz bennünket is birtokba, és így formál, és megszentel. Karácsony, húsvét, pünkösd ünnepe. Nos, így lehet mindaz, amit a mi Urunk Jézus Krisztus elkészített nekünk, a miénk, a Szentlélek által, és így elevenedhet meg, újulhat a mi életünk. Ezért hát kérjük, igazán vágyakozó szívvel, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám, Isten élő lelke jöjj, győzedelmet adj. Amen. Négyszázötvenkilencedik dicséretünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük, imádságként készülve a megterített asztalhoz. Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztelén. Jézus Krisztus mondta, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a műrünk Jézus Krisztus az Úri Szentestőr a sákramentumát. Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően így adja elénk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti érettetek megszületik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amely új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most meghajtva fejünket, csendben forduljunk oda a mi Urunkhoz, vigyük bűnvalló imádságunkat elé, utána pedig majd hangosan imádkozunk. Istenünk, szeretnénk most szívből jövően mondani, vallani neked. Igen, én is haszontalan voltam, haszontalan vagyok nélküled. Így megvallani a mi vétkeinket, a mi mulasztásainkat. Urunk, kérünk, adj ehhez nekünk bátorságot, hogy tudjuk ezt megtenni. Szent lelked által munkálkodj így bennünk, hogy eljuthassunk őszinte bűnbánatra. Mi is ki tudjuk mondani, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Tudjunk tőled bocsánatot kérni, s bocsánatot kérni attól, akit megbántottunk. Kérünk, hogy te munkáld bennünk az elhatározást is, hogy mindazzal, ami neked nem tetsző az életünkben, tudjunk szakítani. Urunk, mi is úgy kiáltunk, ahogyan a zsoltáros egykor, tiszta szívet teremts bennem. Most meg engem hadd lehessek fehérebb a hónál. Könyörülj rajtunk, egy szülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Miután megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg a hitünket, mondjuk el közösen az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lett eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentek háza, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig néhány kérdést teszek föl, melyekre őszinte szívvel válaszoljatok és hangos szóval. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetés, halál és kárhozatot éltem el. Ha így van, válaszoljuk, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülni, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus értetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket minden kegyelemből a Jézus vérének értelmére kitáltal megüteti. Ha így van, akkor válaszoljuk, és hiszen megyünk. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámasztta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor feleljük, én hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottait, az ő dicsőségére éltek. Ha itt van, akkor válaszoljuk, ígérem is tegedem.
Ígérem is
tegedem. Én is mindezeket beleteket is hiszem és vallom, ígérem is tegedem. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgálja, hirdetem néztek a bűnöknek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelemből, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban vetett hit által. Amen. Asztalt megterítettük mindenki. Gyülekezetben megtetett rendben, tehát hogy az a felüli oldal utána be, az pedig Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, hitvalló őseink is, Isten kegyelméből pedig most mi is. A szívünkben vigyük el az ige figyelmeztetését, azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézus az Urat, aképpen járjatok is benne, meggyökeredvén és tovább épülvén benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővöltözvén abban hálaadással. Meghajtva fejünket, most is cselekedjük ezt, forduljunk imádságban a mi Urunkhoz. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, szűntős ünnepéért. Azért, hogy a fiaidet nem hagytad magukra. Azért, hogy ígéretedet beteljesítetted. Miután Jézus Krisztus visszament a mennybe, eltölted a lelket, Krisztus lelkét. Köszönjük, hogy ő az, aki az életünket újjá tudja szülni. Köszönjük, hogy ezért kezdhetünk mi újat, elrontott életünk után. Köszönjük neked, hogy ez a lélek az, aki tisztogat bennünket, és aki kész bennünk munkálkodni, amikor már ráléptünk a te utadra. Köszönjük neked, hogy ennek nyomán az Úr Jézus Krisztushoz válhatunk hasonlóvá. Olyan tulajdonságok jelenhetnek meg bennünk, amelyek őt jellemezték. Köszönjük, hogy ez a lélek az, aki betagol bennünket az Anya Szentes házba, hogy nem vagyunk magunkban, amikor belépünk a szoros kapun és elindulunk a keskeny úton. Köszönjük, hogy testvéreket azt mellünk. Köszönjük igét figyelmeztetését is, hogy éljünk akkor valóban testvérként. Vegyük észre egymás baját, de örömünk is. Tudjuk odafigyelni egymásra. Kérünk, hogy szeretetedet árazd a szívünkbe, hogy ezzel a szeretettel tudjunk mi imádkozni egymásért, és ezzel a szeretettel tartjuk számon egymást. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez a lélek az, aki bennünket képessé tud tenni a neked való szolgálatra. Bocsásd meg, hogy nagyon sokszor mégis magunkban erőködünk. A magunk erejéből próbáljuk megfelelni neked, neked tesszük cselekedeteket produkálni. Köszönjük, hogy most arra is rámutattál, hogy a te lelked, a szent lélek az, aki képessé tud tenni bennünket a neked tesszük életre, és arra, hogy munkálkodhassunk egymásért, azért, hogy minél többen megismerhessenek téged, üdvösségre juthassanak. Köszönjük neked, hát így, Urunk, az írott igét, köszönjük a hirdetett igét, a látható igét, a sákramentumi jegyeket is. Köszönjük, hogy így is átélhettük a közösség áldásait, a veled való közösség és az egymással való közösség áldásait. Kérünk téged, segíts nekünk abban, hogy amikor innen elmegyünk, akkor mindazt, amit itt hallottunk, azt ne felejtsük el, hanem hadd munkálkodhasson a szívünkben tovább. Legfőképpen engedjük, hogy a te lelked vezethessen, a te lelked megállhasson bennünket. Itt kérünk, hogy légy velünk, az ünnep hátra lévő részében is, e mai napon is, te áld meg a holnapi Isten tiszteletünket és napunkat is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunktól tanult imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem a testvéreknek, hogy ünnep második napján, a szokott időben 10 órakor istentiszteletet tartunk, és ezen a holnapi alkalmunkon is megterítjük az Úrnak szent asztalát, így készüljünk a holnapi istentiszteletünkre is, és várjunk szeretettel mindenkit. Hirdetem azt is, hogy beteg és idős testvéreinkhez, akik nem tudtak eljönni, nem tudnak eljönni az ünnepi alkalmakra sem, szívesen elvisszük hátul az úrvacsorát, ha tudunk ilyen testvérről, akkor bátran és bizalommal tessenek ezt jelezni nekünk. Szeretettel hívjuk a testvéreket a hét további alkalmaira is. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk. Pénteken kicsit változik, eltér a megszokott rendtől, ugyanis konfirmáció előkészítő már nem lesz, illetve a konfirmandusokat is arra a kirándulásra várjuk, amelyet erre a péntekre, tehát június 4-ére terveztünk. Az anyukák köre szervezi ezt a kirándulást. Tulajdonképpen már hagyomány, hiszen az elmúlt években is így június elején együtt lehettünk. Most is Makkos Máriára megyünk, a találkozás 16:30 lesz a rendőrség mögött a Domb utcai játszótéren. Átgyalogolunk Makkos Máriára, ott szalonnát süthetünk, ehetünk, ihatunk, focizhatunk, játszhatunk, és természetesen beszélgethetünk. És aztán a bátrabbak visszajöhetnek gyalog, azért mondtam, hogy a bátrabbak, mert ez már sötétben lesz, de arra is lehetőség van, tehát szeretnénk megszervezni, hogy akiknek fáradt volt gyalog, akkor autóval eljuthassanak. Várjuk tehát a testvéreket erre a kirándulásunkra. Június 4-én pénteken, tehát 16:30 van a találkozó a Domb utcai játszótéren. Június 6-án vasárnap az istentiszteletünk tanévzáró istentisztelet lesz, melyen a gyermeket is szolgálnak. Kérjük, hogy hordozzuk imádságainkban ezt az istentiszteletet, egyáltalán gyermekeinket és mindazokat, akik a gyermekek között hirdetik az evangéliumot. Június 9-én szintén az anyukák köre szervezésében egy előadást hallhatunk, amely a nők szeretőről szól a múltban, a jelenben, a jövőben. Tehát ez június 9-én lesz, ez a szerdai nap, és este 7 órai kezdettel itt a templomunkban. Hirdetem azt is, hogy a Magyar Biblia Társulat újabb hírlevele is megérkezett hozzánk a héten, ez a Biblián című kis lapocska, ezt megtalálhatjuk hátul a kijáratnál. Csendeshetünkre is várjuk a testvérek jelentkezését még. Július 5-től 11-ig lesz ez a gyülekezeti csendeshét, ahova gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket, idősebb testvéreket egyaránt várunk. A Református Fiatalok Szövetségétől is érkezett hozzánk egy tájékoztató nyári táborokról. Ezt most nem mondanám el részletesen, de hogyha valakit érdekelne, ha szívesen részt venne az ő szervezésükben egy nyári táboron, akkor kérem, hogy keressen meg engem, és akkor odaadom ezt a kiadványt. Tegnap, azaz szombaton a Kudaösen, tehát a városunkban lévő felekezetek szervezésében foci bajnokságra került sor, ahol lányok, fiúk felnőttek, akik azért inkább tulajdonképpen fiatalok voltak, tehát egyetemisták, főiskolások, rúgták a labdát, végül is mondhatom azt, hogy nagyon szép eredménnyel tették ezt a miénk, ugyanis a lányok első helyezést értek el. A fiúk ugyan nem, de ők is beleadtak mindent, ez egyértelmű volt és láthattuk. Örülünk a sikereiknek. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Makkai Erzsébettől búcsúztunk, aki 1920. október 3-án aranyos híresen született, s ez esztendő május 19-én Budaörsön hunyt el. A gyászoló család tagjainak most is, ami Urunktól Istenünktől kívánunk, vigasztalást, erőt és békességet. Most pedig a hirdetések sorát Gondnok testvérünk folytatja.
Kedves testvérek, örömmel hirdetem, hogy a segéd a lelkész lakásán készül. Reménység szerint a héten Gyurival fog költözni. Egy-két apróság még van, amit el kell intézni, például az ablak alatt a párkány könyvtől az nem érkezett meg, de ezt meg lehet csinálni akkor is, amikor már bent fog lakni. Ezzel kapcsolatban kérnék szépen a testvérektől, hogyha valaki tud segíteni takarításban, ablakok, az egész lakás, hogy azt úgy adjuk át segédlelkészünknek, hogy az használható legyen, akkor vagy nekem, vagy nagy tisztelet asszonynak jelezze ezt. Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik akár természetben, akár anyagi, akár imádságban segítették azt, hogy ez a lakás elkészülhessen. Most külön szeretnék köszönetet mondani annak a testvérünknek, aki az elmúlt héten nyakába vette az építési számlák ügyét, azokat rendezte, lemásolta és rajzsomba vette. 311.000 forintot fogunk tudni visszaigényelni, reménység szerint vissza is fogjuk kapni ezt a pénzt. A munkákat folytatjuk, az alapsora a következő hely. Most már a fölünkre is ég a dolog, mert szerdán jönnek betörni az internetet, tehát igazából csütörtöktől már kész kéne lenni annak a helyiségnek, ahol a számítógépeket elhelyezzük. Hát ez valószínűleg nem fog sikerülni. Reméljük, hogy minél hamarabb eleget tudunk tenni ennek a kötelezettségünknek is. Ezzel kapcsolatban szeretném kérni azt, hogy a presbiter testvérek és azok, akik a szervezés, építkezés szervezési munkában tudnának segíteni nekünk, azok az Isten tisztelet után maradjanak itt egy rövid megbeszélésre. És végül kérem a testvéreket, hogy gondoljunk mindannyian gyülekezeti hátunkra, hordozzuk az építkezés munkáit és terheit, építkezi munkával, anyagiakkal és imádsággal is kinek-kinek lehetőségei szerint. Köszönöm szépen!
Ezen a mai Isten tiszteletünkön az úrvacsora osztásában legátusunk segített, Lőrinci Hunor, akit most is nagyon sok szeretettel köszöntök itt a gyülekezetünkben, ő a Károly Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának 5 éves hallgatója. Péntek este, akik itt voltak előkészítő Isten tiszteleten, már hallhattuk igényvédetését, szolgálatát, és ha Isten is ügyetlenül élünk, akkor holnap délelőtt és ő fogja Isteni kérdést kérdezni közöttünk. Isten áldja meg az életedet, és gondoljunk rá is imádságban. Kívánunk minden közöttem kérdésre, további áldott kérdésre. Most pedig a 2023. tízkéretünk a 6. versét ünnepeljük, záróvénekünk fennállva, tehát a 2023. 6. versetát énekeljük. Nincs kétségem, megvigasztaltál, erősítél én
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Köszönöm.